Az apostol mondja, legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, a 483-as énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, a 483-as dicséretünket, és énekeljük a legelső versét fennállva. 483-as énekünk első verse így kezdődik. Mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn. El helyünket, testvérek. És a megkezdett dicséretünket folytassuk 483-as énekünk, és annak a második és harmadik verseit énekeljük, tehát 483-as dicséret második, harmadik versei. Te, noha, így felséges vagy, erőd, méltóságod így nagy. Mi Isten tiszteletünknek és a mi együttétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, bele sem szoktunk gondolni abba, hogy hogyan kellene minden nap kifejezni életvitelünkkel, szavainkkal, döntéseinkkel, a feléd való hódolatunkat, imádatunkat. Olyan sokszor az ember úgy tud gondolkodni erről, hogy az Isten dicsőítése az csak egyik pillanattól egy másik óráig, pillanatig tart, csak bizonyos dolgokban, esetleg egy énekben, egy zenéléssel, de a Biblia annyira máshogy beszél erről. Énekeltük ezt az éneket, és annyi gondolatot ébreszt bennünk. Hatalmas dicsőségben uralkodsz ott a mennyben, gyönyörködnek benned az angyalok, és mit lenne a földön, tudunk járni a mi istentelenségeinkben, mi világiasságainkban. El tudunk feledkezni rólad, és tudunk hozni döntéseket nélküled és ellened. Tudunk választani olyan utakat, amelyek szemeid előtt nem kedvesek. És bele sem gondolunk abba, hogy a te dicséreted, a te hódolatod, az irántad való imádat életünknek minden pillanatában meg kellene jelenjen. Ott kellene megjelenjen, ahogy döntünk, ahogy beszélünk, ahogy felkelünk, ahogy nyúlunk a Bibliánk után, ahogy ébredés után, öntudatra ébredés után, ami szívünk imája hozzád szálljon. Ott kellene megjelennie, hogy életvitelünket folytatjuk, céljainkat meghatározzuk. Ahogy a szívünket eléd adjuk minden nap, hogy azt tisztíts ki. Ne tenyészten a mi szívünkben semmi gonosz gondolat, semmilyen bűn. És ehelyett annyira mást szoktunk csinálni. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy meginduljon a lelkünk, igéd, lelked munkája nyomán. Hogy meginduljon az egész szívünk, lényünk. Hogy hozzád akarjunk tartozni. Vágyjuk magunkat odaadni neked, a kegyelem megtisztító hatalmának. Attól, hogy vágyjuk magunkat odaadni a kezed alá, hogy formálj, hogy tisztíts. Hogy mindaz bennünk elvégezd, amit a te szíved már előre elhatározott. Hogy velünk mik a terveid. Attól, hogy ennek a tervnek adjuk oda magunkat. Segíts nekünk meghalni önmagunk számára, a világ számára, a bűn számára, hogy élhessünk egyedül Jézusnak. Urunk, hadd kérjünk a mélységben járókért. Tegnap az egyházmegyei lelkészi közösség búcsúzott attól a lelki pásztortól, akit hirtelen hazaszólítottál, aki már szolgált itt Ajkán is. Hadd kérjünk a családjáért. Az árván maradt kisgyermekeiért. Áld meg őket vigasztalással, akaratodban való megnyugvással. Küldj nekik mennyei segítséget, hordozd őket, Urunk. Nem tudjuk a miérteket, de rád nézünk, téged kérünk. És Urunk, ma van egyházunkban a presbiteri imanap. Oly sok kedves presbiter van a református egyházban, akik szeretnek téged. Akik örömmel szolgálnak téged. Kérünk őértük, hogy könyörülj rajtuk, a szívükben a láng el ne aludjon. Hogy előre haladjanak a hitben. Hogy tudjanak téged örömmel szolgálni. Példaképek lenni az egyházban, a családjukban, a maguk helyén. És kérünk, Urunk, azokért a szolgálókért, presbiterekért, akik a mi egyházunkban szolgálnak, de még csak vallásosak. Csak érintettek, még nem a tiéd. Akik érzik, hogy van egy hatalmas Úr, de a szívüket talán még nem nyitották meg neked. Kérünk őértük is, hogy találd meg őket. Nyerd meg őket a te lelked által. Hogy el ne vesszenek. És ők is példákká, sóvá, világossággá válhassanak igéd által. Urunkat kérünk a betegjeinkért, a szenvedőkért, a gyülekezetünkért, a jövendőnkért. Cseleked meg mindazt velünk, amit szeretnél. Áldj meg, kegyelmeddel, gazdagíts. Add a te világosságodat, azok vezessenek minket a földi élet minden területén. És add ma is ígédet, tanításodat. Ez nekünk drága és fontos legyen, és befogadjuk a szavadat. Jöjj, Urunk, érints meg, vonj magadhoz, kösd a mi szívünket, lelkünket magadhoz. Áldott légy, hogy győztél értünk, megváltottál, és köszönjük, hogy most is meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, az élő Isten ígéjét olvasom előttetek, még mindig a János evangélium a 8-as fejezetéből. Az első 11 verset, még ma is ez lesz az ige, meg még néhány vasárnap, Jézus és a házasság törő asszony története. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék is, legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt és ujjával írt a földre. Amikor ismételten kérdezték, felegyenesedett, és azt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig, amikor ezt meghallották, kimentek egymás után, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak azok? Senki sem ítél el téged? Az így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el és többé ne vétkezz. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egyszer egy benszülött primitív törzshöz érkezett egy utazó, egy tudós utazó, és hát néhány hétig, hónapig az ő vendég látásukat élvezte, és úgy gondolta, amikor távozott, hogy hát valami ajándékot kellene adni ezeknek a primitív népeknek, és oda ajándékozta nekik a távcsövét. De ez a primitív törzs nem ismerte a távcsövet. Fogalma nem volt, hogy ez mire való, hogyan kéne használni, és tudjátok, mire használták a távcsövet? Magvak megtörésére. A távcsövet. Ugye mosolygunk ezen, és így vannak sokszor a primitív népek, hogy a modern élet dolgait hát nem tudják mire használni, de egy picit lépjünk csak egy lépéssel odébb. Mi a modern népek itt a 21. században? Rengeteg olyan dolgot nem tudunk mire használni, amit Isten ajándékba adott az embernek, és nem úgy élünk vele, hogy kell. Nem arra használjuk, és nem úgy használjuk, ahogy azt Isten szíve elgondolta. Pontosan ilyen a házasság is. Haladunk előre ennek a történetnek a sok üzenetében, a gazdag üzenetében, és ma ezt fogjuk körbe járni, hogy mit is tanít Isten igéje a házasságról, mert nagyon-nagyon sok ember nem úgy kezeli a házasságot, nem úgy áll hozzá, nem úgy éli meg, ahogy Isten azt az ő igéjében tanítja és elénk adja. Ugyanúgy, hogy a primitív népeknek fogalmuk nem volt, hogy mi is az a távcső, meg mire kéne használni, higgyétek el, rengeteg embernek fogalma nincs, hogy mi a házasság, és hogyan kellene élni Istennek ezzel a nagyszerű ajándékával. Volt korábbi sorozatokban ezekről szó, sok gondolat már korábban évekkel ezelőtt elhangozhatott, de majd kicsit csokorba gyűjtve vegyük át Isten igéje, tehát mit tanít erről. A mai címünk így hangzik, amit a házasságról tudni kell. Amit a házasságról tudni kell. Itt van ez a történet előttünk most már harmadjára, és láthatjuk, hogy a főpapok hogyan használják ezt az asszonyt és az ő megesett dolgát, nem arra, amire Isten kigondolná. Nem a bűnt akarják kitakarítani maguk közül. Nem az asszonyt akarják az élet útjára rávonni. Nem. Jézus ellen akarják ezt az egész helyzetet felhasználni, ők csapdát gyártanak belőle az Istennek. Aztán itt van ez az asszony ebben a történetben, aki nem tudhatjuk, hogy az ő házassága mennyire volt jó, rossz, elcsábították, vagy egy boldogtalan házasságból tekingetett ki. Nem is a mi tisztünk megítélni. Értékítéletet természetesen kell vonnunk, de annyit megállapíthatunk, a részleteket nem ismerve, hogy ez az asszony is nem úgy élt a házasság dolgával, intézményével, ahogy Isten azt kigondolta. Nem vette tekintetbe és figyelembe Istennek a mértékét, a házasságról való használati útmutatást, hadd mondjam ezzel a modern szóval, Istennek a parancsait, a tisztaságra, a hűségre, mint ahogy azt az Úr kigondolta. Ennek a történetnek rengeteg szereplője van tehát előttünk, akik a házasságról úgy gondolkodtak, hogy nem jól. Nem arra használták, és nem úgy éltek vele, hogy Isten azt szerette volna. Nézzük a tanítást. Az első pontunk, tegyük fel így a kérdést, hogy micsoda nem a házasság. Tehát mi nem a házasság. Azért kellene innen kezdeni, mert nagyon sok ember nem tudja, hogy egyáltalán mi a házasság. Fogalmazzuk meg először azt, hogy mi nem a házasság. Nem társadalmi képződmény. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez jó, hát ez így kialakult a társadalomban. Nem, a házasság nem társadalmi képződmény, hanem Isten gondolata, találmánya. Nem pusztán faj fenntartásra való. Ugye gondolhatja valaki ilyen nagyon szűkkeblűen, meg szűk látókörűen, hogy jó, hát ez csak a faj fenntartásra. Nem. Nem csak. Nem pusztán a faj fenntartásra való. Nem is szociális képződmény, értem ez alatt azt, hogy hallottam már ilyen történetet, és lelkészként is találkoztam már ilyennel, hogy van, aki sajnálatból vett el valakit, vagy éppen egy nő sajnálatból ment hozzá valakihez, nem erre való a házasság. A házasságot nem lehet szerelem nélkül kötni, nem ez kell legyen az intézménye, az indítása a házasság intézményének, hogy akkor na, sajnálatból valakihez hozzámegyek. Nem. Aztán ezt is fogalmazok meg, hogy a házasság nem börtön. 8. Henrik így gondolta. És ugye, hogy cserégette le az asszonyait, hol lefejezés általi, hol egyéb dolgok által ismeritek a történelmet, a házasság nem börtön, nem nyűg, és nem is élvezeti cikk. Akkor mi a házasság? Mi a házasság? Mi volt az, ami Isten szívéből előjött? És ez az, ahova mindig vissza kell térni. Ne azt nézzétek sohasem, amivé a bűnös ember tett egy dolgot, hanem mindig azt nézzétek, hogy hogyan jött elő először Isten szíve gondolatából. A házasság Isten találmánya. A teremtő találmánya. A házasság Isten ajándéka. Mégpedig, ha jól él vele az ember, a legnagyszerűbb ajándéka. A házasság szeretett szövetség és szeretett közösség. Nagyon fontos dolgok. Szeretett szövetség és szeretett közösség. A házasság az emberi élet kiteljesedése. És a házasság áldások színtere. És mindez együtt, teszem hozzá, hogy ha Isten igéje szerint kötik és élik. És ez nagyon fontos itt a végén. Tehát mindez a sok csoda, amit elmondtam, hogy Isten találmánya, szerzeménye, gondolata, ajándéka, szeretet, szövetség, szeretet, közösség, áldások szintere, az emberi élet kiteljesedése, mindez akkor, ha Isten igéje, Isten tanítása szerint kötik és élik. Csak akkor lesz azzá, ha Isten igéje szerint kötik és élik. Szójátékkal élve szoktam mondani a jegyes oktatásokkor is, hogy a házasság a legnagyobb öröm forrása lehet, de ha az ember nem úgy csinálja, hogy Isten azt tanítja, akkor a legnagyobb üröm forrása lesz, ugye az üröm az a keserűség, és nagyon gyakran ezt a másikat szokták az emberek csinálni maguknak, fölépíteni, és akkor csodálkoznak, hogy ez nem jó. Mert mi rontjuk el. Nem Isten rontja el a házasságot. Az ember rontja el a házasságot. És az a döbbenetes, hogy Isten csodálatosan megalkotta, a Bibliában lefektette az alapokat, megadta a tanítást, a használati útmutatót modern szóval. És amikor az ember elrontja, akkor még Istenre tud mutogatni, hogy merő. Mindig mi vagyunk a hunyók. Mindig az ember rontja el, nem a Teremtő Isten. Aztán látni kell azt is, hogy a tervezője a házasságnak maga a Teremtő. Tehát a házasság tervezőasztala az Isten szíve. Ez azért jó, hogy az ember belevési a fejébe és a szívébe, hogy így gondolkozzon róla. A köszöntő ige a Zsidók 13-ban van, hogy a házasság legyen megbecsült mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Gyönyörű ige, ha ma megkérdeznénk az emberek többségét, és csinálnánk egy nagy közvéleménykutatást, Rengeteg ember, én biztos vagyok benne, hogy ilyen 10-20% lenne csak, aki a házasságot megbecsült jó dolognak tartja. Jó nagy százalék nyűgnek, tehernek, börtönnek, meg valami rossznak gondolja. Mert fogalmuk sincs arról, hogy milyen csodásat gondolt ki az Isten, és hogyha azt az Isten gondolatai szerint éli meg az ember, milyen fantasztikus boldogság kiteljesedésének lehet részese. Úgyhogy vedd a szívedbe, te is, kedves testvér, hogy a házasságot a Teremtő tervezte, az a tervező asztal, ahol ez elkészült, az Isten szíve volt. A Jakab levelében olvassuk, hogy minden tökéletes ajándék az Istentől száll alá a mennyből. Aztán beszéljünk most arról, hogy ami nagyon kevés szülő mond el a gyermekeknek. Amit nagyon kevés szülő mond el a gyermekeknek. És ez sajnálatos dolog, hogy a legtöbb szülő erről nem beszél a gyermekeinek. Nem készítik fel, sokszor még keresztény szülők sem, a fiaikat, a lányaikat a házasság csodájára. Nem beszélnek nekik gyermekkoruktól fogva, nem készítik fel őket azokra a dolgokra, amelyek pedig végtelenül fontosak. Most beszéljünk ezekről. Nem mondja el sok szülő a gyermekének, hogy a tisztaságért érdemes harcolni. Nem mondják el a gyermekeknek, az anyák, az apák, hogy figyelj, lányom, fiam, a tisztaságért harcolj, azt őrizd, az egy kincs. Azt eljátszod, elkótyavetjéled, ezt nem lehet visszaszerezni. A tisztaságért megéri harcolni. Harcoljatok a tagjaitokban levő bűn ellen, harcoljatok a testetekben levő vágyak ellen, megéri megőrizni a tisztaságot, mert Isten valami fantasztikus csodát készített az embernek, megéri erre várni. Ebben a világban a sátán hangja egészen más. Mai gender ideológiában és a szexualizációs forradalomban, az egész világban azt hallják a gyermekeink, már óviskorba beviszik, belopják, hogy éld ki a nemi vágyaidat, villámgyorsan létesíts mindenkivel kapcsolatot, minél többekkel, minél többször. És az ember nézünk a Biblián nevelkedett, hogy rettenetes, és mérgezik a gyermekeket, és akkor ránézek a keresztény szülők felé, és azt látom, hogy és nem mondják el a keresztény szülők a gyermekeknek, hogy nehogy a világra hallgass. Megéri őrizni magadat. Harcolj a tisztaságodért. Harcolj a tisztaságodért. A tisztaságért való harc egy nagyon nemes harc. És el kell kezdeni ezt a harcot gyermekkorban. Meg kell tanítani a gyermekeinket arra, hogy ne nézzenek olyan képeket, videókat, filmeket, amelyek felkorbácsolják a testi vágyakat. Amelyek tovább fognak tenyészni az embernek a gondolatvilágában és a szívében, és bűnt fognak nemzeni. Jób 31 kezdődik így, hogy azt mondja Jób, szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy ne tekintsen a szűzekre. Ugye ez azt jelenti, hogy figyelek arra, hogy a szemem kívánsággal ne tekintsen semmire. Asztanyokra. Néha majdnem nekem jönnek az autósok ilyenkor nyáron, amikor a lányok, asszonyok lengében öltöznek a nagy forróság miatt, és azt látom, hogy a szembe jövő autónak a sofőrje majd kiesik az autójából, mert a járdán levő lányokat nézegeti. Az autó meg felém jön. Mert nem azt vezeti, szövetséget kötöttem szemeimmel, hogy ne tekintsen a szűzekre. Ezt gyermekkorban kell elkezdeni. Tanítani. Meg kell mondani a gyermekeknek, hogy itt van a tagjainkban benne a bűn. A szívünkben. Ezt örököltük az ősszülőktől, Ádámtól, Évától. De harcolj ellene. Mert megéri a tisztaságért folytatott harc. Szoktam mondani, ezt a mondatot hallottátok már korábbi sorozatokban is, de ma is elmondom egy fontos mondat. A szűzesség nem az, amit elveszítünk, hanem amit neki ajándékozunk az egyetlenünknek. Ugye mennyire más ez a megközelítés? A szűzesség nem az, amit elveszítesz, hanem amit neki ajándékozol az egyetlenednek. És erre így kellene minden fiúnak is, lánynak is készülni, és így kellene ezt megélni. Vannak az énekek énekében igék, amelyeket a szülőknek tanítani kellene. háromszor van benne az énekek énekében. A 2:7-ben, a 3:5-ben, a 8:4-ben. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, a gazellákra és a mező szarvasaira, ne keltsétek, ne ébresztétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Kellene tanítani a gyermekeinket, hogy a világ ugye ezt mondja, hogy legyen barátnőd, barátod. Hát néha elsős hittanosom mondja, hogy tiszteltes bácsi, nekem már volt barátom. Én nekem megégnek áll a maradék hajam. Nem jó ez így. Én tudom, hogy elsősök között még nem lesz parázsaság, de ezek azok a kislányok és kisfiúk, akiket majd visznek a szülők 8-ba, ugye a lányokat abortuszra, a fiúk meg már ott vannak a sérüléssel, és rókák lesznek azokból a férfiakból, a Biblia rókáknak mondja azokat a fiúkat, akik minden lánnyal le akarnak feküdni. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem leányai, ne keltsétek, ne ébresztétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. És tudjátok, amikor a szülők nem szólnak, amikor az alsós meg a felsős gyermeke már barátom van, már járok valakivel, és lehet, hogy azt gondolják sok szülő, hát ez ártatlan kis diák szerelem, nem az. Ott elkezdődik a sátán munkája, szépen rombolja le a gátlásokat, és egyre több kapcsolat lesz, amire úgy gondoljátok, hogy jó, hát még nem történt semmi. Lehet, hogy amire gondoltok, nem történt meg. De lerombolódik a lelkében levő minden gát, amit Isten oda beépített, és majd 16-18 évesen minden be el fog bukni. És azért, mert nem szóltatok időbe. Ezt az ígét tanítsátok meg a lányaitoknak, fiaitoknak. Nem kell idő előtt fölkelteni a szerelmet. Tetszik valaki az osztályban, nem kell egyből oda menni hozzá, leszólítani, kapcsolatot vele. Úgyis éretlenek még a gyermekek. Nem tudják, ez a rengeteg kamasz, akit néha látom az autóban itt, hogy ott van a tojásai a fenekükön, és kézen fogva járnak. Én ezeknek nagyon-nagyon nem örülök. Szomorú a lelkem. Itt kezdődik, hogy éretlenül már kapcsolat. Fogalmuk sincs, mi a házasság. Fogalmuk nincs, mi az a szeretett közösség. Mit akarna Isten építeni? És elrontják sok évvel ezelőtt. Mint kellene annak fölkeltődni. Énekek 4:12. Szeretem ezt az igét. Bezárt kert az én húgom, menyasszonyom, bekerített forrás, lepecsételt kút. Hát ezt minden fiatalnak meg kellene tanítani. És azt is, hogy mit jelent. Ez egy gyönyörű, metaforikus kép, hogy minden ember, egy fiú is és egy lány is, úgy kell éljen a viselkedésben, a beszédében, a kapcsolataiban, a barátságaiban, hogy egy bezárt kert legyen, egy lepecsételt kút, lepecsételt forrás. Ugye keleten minden kút tetején van egy nagy kő, ami lezárja a kútnak a tetejét, hogy ki ne száradjon, hogy a nap ki ne szívja a vizet, csak akkor veszik le, amikor megitatják a juhokat, vagy isznak belőle. És ehhez hasonlítja a bölcs Salamon, hogy na ilyen egy ember, te egy embernek a forrása vagy. Isten egy nőt egy férfi számára teremtett. Tudjátok a teremtés történetben, hogy Ádámhoz nem 82 évát vitt oda Isten, hogy válasz. Nem. Egyet vitt oda. Egyet formált neki. Aki hozzáillő segítőtársa. Nem is kettőt. Egyet. Te egy valakinek a forrása vagy. Így lettél megteremtve. Nem kettőnek, nem háromnak, nem tíznek, egynek. És annak az egynek a számára kell magadat, a te forrásvizedet megőrizni. Mai fiatalok úgy élnek, hogy ha metaforát használom, olyan kutak, akiből mindenki ihat, olyan kinyitott kertű, kinyitott ajtajú kertekön mindenki leszüretelhet minden gyümölcsöt, és amikor eljön a házasság, akkor csodálkozik majd a házastársa, hogy hát már nincsen gyümölcs, nincs forrásvíz. Nem lesz mit adnod a másiknak. És amikor már késő gondolkodni, hogy elrontottam. Máshogy kellett volna. Bizonyos dolgokat nem lehet helyrehozni. Van rá kegyelem.
de bizonyos dolgokat nem lehet visszaszerezni. Az elsőséget utána nem fogod tudni odaadni. Az egyetlenséget nem fogod tudni annak ajándékozni, akinek kellett volna. És erre a gyermekeinket nem szoktuk megtanítani. Miért nem? Szentség, tisztaság. Hány anyuka tanította a lányát, hogy ne flörtölj? Ne menjél bele olyan beszélgetésekbe, amiben nem kéne. Ha hív egy fiú, és lehet tudni, hogy annak hátsó szándékai vannak, nem te kell lesz neki, csak a testet kell neki, ne menj, el se menjél randizni vele. Ne is állját szóba az ilyennel, mert így a helyes, mert neked lesz így jobb. Mennyi fiatal sodródik bele olyan beszélgetésekbe, csevegésekbe, csetelésekbe, amibe bele se kellett volna menni. Mennyi forrást törtek fel parázna hátsó szándékkal, mennyi gyümölcsöskertbe mentek bele rablók, rókák, szüretelték le azokat a gyümölcsöket, amiket Isten az illető házastársának tartogatott, nevelgetett volna. Ugye milyen komoly kérdések. Istennek megvannak a szabályai. Sok mindenről ma nem fogunk tudni beszélni, hiszen ugye a gyülekezetünkben van egy házaspár, akik ugye házassággondozó tanfolyamot is tartottak, mert erre képzett munkatársak, hát ők évekig tartották az előadásokat ezekről, úgyhogy én most itt egy kis szűk órában igyekszem összefoglalni, amiről hónapokon keresztül, éveken keresztül tudunk beszélgetni. De Isten szabályairól csak röviden. A zsidóknál ki volt adva az a törvény, hogy zsidó ember pogányt nem vehetett feleségül. Tehát egy zsidónak, zsidó férfiúnak pogányasszonyhoz semmi köze nem lehetett, és egy zsidó asszony pogány férfihez nem mehetett hozzá. És ennek mind az a mondandója, hogy hívő férfiú hívő lányt vehet el, csak hívő lány hívő férfihoz menjen hozzá. Nézzétek meg az igét, nem csak a mózesi törvény mondja ezt, az új szövetségben ugyanez az üzenete Pál igéinek 2 Korintus 6-osból 14-től olvasom 18-ig. 2 Korintus 6, 14-től 18-ig. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Ugye felemás igának mondja a Biblia azt a házasságot, az egyik fél hívő, a másik fél hitetlen. Ugye az iga az ökrös szekér előtt ugye az a régen fa keret volt, az igaz, a járom, hogy be kellett az ökörnek a fejét tenni, és akkor húzta a szekeret, a felemás iga, képzeld el egy szekeret, az egyik oldalon egy farkason, a másik oldalon egy bárány. Na, ez a hívő hitetlennel való házasság kötése a bibliai metafora szerint. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy mi közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan megvan írva, hogy közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, váljatok külön tőlük, és itt szól az Úr, tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká leszek, ti pedig fiaimá és leányaimá lesztek. Így szól a mindenható Úr. El szoktuk mondani ezt a gyermekeinknek, ezt a szabályát Istennek. Ez Isten törvénye, parancsa. Hívő, hívővel köthet házasságot. És mennyiszer a homlok egyenesen az ellenkezője történik. És akkor jön a sátán, és azt sugja a hívő félnek, hogy majd én megtérítem. Nem tudod. Ez Istennek a hatalmában van. Bölcs lelki gondozók azt szokták ilyenkor csinálni, hogy fölállítják, ugye többnyire ezt egyébként hívő lányok követik el, hogy hitetlen fiúkkal összejönnek. Föl szokták állítani az asztalra, asztal tetejére a hívő lányt. Te megtéríted majd? Jó, akkor fogd meg a kezemet, húzzál föl engemet az asztal tetejére. És hát nem tudja fölhúzni a lelki gondozót az asztal tetejére, de a pedagógiai célzattal mindig le szokta rántani. És elmondja, látod, ez fog történni. Összekötöd az életedet egy hitetlennel,
Nem ő fog hitre jutni, és az Úrban szárnyalni, és akkor csodálatos hívő házasságotok lesz. Nem. Te fogsz mélyre rántódni. Te szenvedsz kárt. A te életed meg tönkre. Más az életetek alapja. Prédikátor 4.12-ben van egy olyan ige házasságról, hogy a hármas kötél nem szakad el egyhamar. A hármas kötél nem szakad el egyhamar. Két magyarázata van, csak nagyon röviden beszélnék róla, mert hosszan lehetne. Az első féle üzenete ennek, hogy engedd be Istent a házasságodba. Képzelj egy háromszöget, annak három csúcsa van, mindegyik csúcs egy személy, Isten, férj, feleség. Ahol minden kapcsolat élő és rendezett, férj-feleségnek Isten felé, férj-feleségnek egymás felé is, tehát nem összeköltöztek, összebútoroztak, szövetség nélkül együtt élnek, hanem Isten előtt szövetséget kötöttek, ott van meg a hármas kötél. A háromszögnek mind a három szára megvan. Ahol valamelyik hiányzik, az nem hármas kötél. Azt mondja a Biblia, hogy a hármas kötél nem szakad el. A kettes kötél, az egyes kötél, mind elszakad. Úgyhogy ez a legrosszabb felállás, amikor két hitetlen összebútorozik, ott egy kötél sincs, Isten felé mind a kettő hiányzik, egymás között is hiányzik. Mit gondoltok, milyen hosszú lesz az a kapcsolat? Engedd be Istent a házasságodba. Ha boldog akarsz lenni, engedd be Istent a házasságodba. És a hármas kötél legyen kiépítve. Te is Isten felé, a házastársad is Isten felé, és egymás között is legyen szövetségkötés. Mennyi ember mondja azt, mennyi fiataltól hallottam, hogy ó, az csak egy papír. Nem papír. Rettenetes butaságot mond, aki azt mondja a házasságról, hogy ez csak egy papír. A házasság az egész világ előtti deklarációja annak, hogy a másik én hozzám tartozik, én ő hozzá tartozom, mi sérthetetlenek vagyunk, senki ne gondoljon kikezdhető prédának. Foglalt vagyok. Szövetségem van a másikkal. Az nem egy papír. A másik csodálatos üzenet a hármas kötélnek, hogy ugye a Biblia eredet nyelvei trihotómiát tanítanak, a magyar nyelvű Biblia fordításban ez csak dihotómiaként jelenik meg, tehát hogy az ember test, lélek, szellem, ugye ez a trihotómia, a Biblia fordítás szerint csak test és lélek, amit lefordítanak, féltek a magyar Biblia fordítók a szellem szó behozásától, de ha nézzük az eredeti görög és héber nyelveket, akkor meg kell fogalmaznunk, hogy ezen a hármas szinten kell a házastársaknak közösséget, mély közösséget képviselniük. Test, lélek, szellem. A szellemi szint ugye a hitnek a dolgai, a lelki szint az élet minden dolga, a testi szint a házas élet, a szexualitás, ami a Biblia szerint Isten találmánya, és meghatározta annak a találmánynak is a keretét, hol van rajta áldás, hol van rajta átok. Mert ez Isten döntött el, mint a tervező. Mennyi házasság ebből a hármas közösségi színből legalább kettővel nem rendelkezik? A világban kötött házasságok egyetlen egy területen szoktak működni egy ideig, a szexualitás területén, mert arra építik. És hogyha az nem működik, akkor szokott egy világi házasság szétmenni, elválnak. Mert fogalmuk nincs, hogy a hármas kötél nem szakad el, még másik két síkon is még közösséget kellett volna építeni az illetővel, és akkor nem szakadna el. Betegség miatt, bármi miatt egy-egy kötél egy-egy ideig esetleg gyengébb lehet, szünetelhet. De ha csak egy kötelet kötöttünk, hol fog az bennünket örökre összetartani? Mély közösség, de erre tanítsátok a gyermekeiteket. Boldogságra vagyunk teremtve, ezt Isten igéje mondja. Az ember belerondított a bűnesettel, tehát mi mindent el tudunk rontani, de Isten segítségül lehet kérni, hívni. Boldogságra vagy teremtve. És a magyar nyelvben különösen erős kifejező erővel bír, hogy a
házasság szóban benne van a ház szó. Ugye egy ház akkor stabil, hogyha van alapja, van a falai, amelyek védik a külső hatásoktól, van teteje. Meg kell legyen a házasságnak az alapja. A házasság alapja, ugye szerelem például, nem lehet szerelem nélkül házasságot kötni, de ott benne kell legyen a hit, az Istennel való kapcsolatunk, a bizonyosság, az Istentől való vezetés, hogy a másikat teremtette nekem az Úr, és nem úgy jöttünk össze, hogy ha megtetszett a másik, ugye ebben hol van a bizonyosság, hogy őt választotta, formálta nekem Isten, és mennyi házasság és mennyi kapcsolat születik ezen a tetszik a másik alapon. Hát ez nem alap. Mert holnap más fog tetszeni. Egy hét múlva meg egy harmadik. És hadd ne soroljam, hogy akkor egy hónap alatt hány fog tetszeni. Ez nem alap. Az alap az, hogy bizonyosságom van belül, hogy Isten a másikat teremtette nekem, és ő az én egyetlenem, akivel, ha szövetséget kötök, az én életem kiteljesedhet. Tehát van alap. Nagyon sok mindent lehetne mondani, most az idő rövidsége miatt az alapról többet nem beszélve, nagyon sok gondolat még van a Bibliában erről. Vannak falak, ugye falak a külső hatástól védik. Ez a szövetségnek a hűsége. Itt is benn van a falakban a hit. Megvannak a lepecsételt viselkedési formák, amelyek falakként vannak ott. Példabeszélek 5-ben, ha kikeresitek, van egy gyönyörű ige, hogy ne folyjanak forrásaid a terekre, sem patakjaid az utcákra. Egyedül tiéd legyenek, más ne igyon belőle. Gyönyörű metafora kép, hogy házasságnak falai vannak. Nem azt jelenti, hogy akkor mindegyik házas félből, mint forrásból, bárki ihat. Nem. Ne folyjanak forrásaid az utakra, patakjaid a terekre. Egyedül tiéd legyenek, ne oszd meg másokkal, szó szerint így van. És megvan a tető, Pálhegyi Feri bácsi, így tanította ezt a református házassággondozó szolgálatnak az alapítója, kiépítője, teológián még pszichológia professzorom is volt, ismertem személyesen, már az Úrnál van. Feri bácsi azt tanította, hogy a házasságnak a teteje az a házas élet. Az védelemként van. És elmondta, hogy rengeteg házasságnak azt építik be az alapjába. És ő azt mondta, hogy az olyan, amikor egy ilyen sátortetős házikót képzelj el a feje tetejére állítva, hát ugye mókásan néz ki. Azt mondja, a legtöbb házasság ilyen. Mert arra építik, a tetőre építik a házat, és akkor csodálkoznak, hogy nem működik. Az a tető, az a védelem. Avval az indulattal lehet belépni csak a házasságba, hogy a másikat szeretném boldoggá tenni. Csak ezzel az indulattal lehet beépni. Aki avval az indulattal lép be egy házasság, hogy én akarok boldoggá lenni, és ehhez szükségem van a másikra, abban egy olyan önző kapcsolat lesz, mindegyik a másik vámszedője lesz. És mennyi házasságot lehet látni, amikor kiveszi mindegyik a maga részét belőle, amit ki akar nyerni belőle, és amikor látja, hogy nem tudok többet kivenni, akkor eldobja a másikat. Mert rossz az indulat. Minden önző indulattal köttetett házasság tönkre megy. De amikor mind a két fél avval az indulattal, szívbeli indulattal lép be a házasságba, hogy én a másikat szeretném boldoggá tenni mindenben, és ezt keresi a házasság minden napján, az a házasság az örökre megáll. Csak kevés házasság kötetik ezzel az indulattal. Aztán Istennek a szabálya még, ugye ez mind az volt, ennél a pontnál vagyunk, hogy soha ne menjél bele a házasságba hátsó szándékkal. És rengeteg házasság így köttetik. Valami hátsó szándékkal köttetik. Pénzszerelme, biztonságot akarok, ezt akarok, azt akarok a másiktól. Hátsó szándékkal, meg rengetegen titokkal, rendezetlen múlttal mennek be. Ezek időzített bombák. Az olyan, mint hogy egy aknamezőre építene egy házat, és soha nem tudod, hogy melyik napon fog az egész házad veled együtt a levegőbe repülni. Így jár az az ember, aki titokkal megy be egy házasságba, hazugsággal megy be, rendezetlen múlttal megy be, hátsó szándékkal lép be egy házasságba. Időzített bombán, aknamezőnél. Nem jó, higgyétek el.
Isten gyönyörűen tanít. Oda kell figyelni rá. Ő a házasságnak a tervező mérnöke. És olyan csodálatos dolgokat ad ott a Bibliában, amelyekre érdemes odafigyelni, mert Isten azt szeretné, hogy te boldog legyél. Ha valamit elrontottál, van rá kegyelem. Vidd ki a világosságra, vald meg neki, kérd bocsánatot Istentől. Van rá kegyelem. És kezdj el időben figyelni Isten drága szavára. Mondtam az imént, hogy boldogságra vagy teremtve, most haladunk tovább Isten szabályainál. Feladatra vagy teremtve. Ezt is kevesen tudják, hogy házasságban élni egy feladatot is jelent. Mert Isten nem hagyja az embert feladat nélkül. Ádám Évának egyből a teremtésekor feladatot adott. Őrizni, vigyázni az édenkertet. Feladatra vagy teremtve. A házasságban is feladatra vagy teremtve. Képviselni Istent a földön. A házasság egy keresztjén és áldott házasság kiábrázolja Krisztus és az egyház kapcsolatát. Ahol a férj Krisztus előképe és a feleség az egyház, vagyis Krisztus jegyesének az előképe. Mennyi házasság sajnos nem ezt ábrázolja ki? Mert amikor egy házasságban egymást marják, az nem Krisztus és az egyház kapcsolatát jeleníti meg. Amikor nem töltik be a szerepüket, az nem Krisztus és az egyház kapcsolatát ábrázolja ki, jeleníti meg. Van egy gyönyörű ige, Pál az Efézusi levélben, az 5. részben beszél erről, és titokzatos bölcsességgel tud úgy beszélni, hogy egyszerre a tanítást a házasságról, és párhuzamosan beszél Isten és a népe közötti kapcsolatról. Efézus 5.21-től olvasom. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok úgy engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a keresztségben igéjével megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat, dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is úgy szeressék a feleségüket, mint saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, a maga testét pedig soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesz a kettő egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom, de ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tartsa tiszteletben a férjét. Nagyon komoly igerész, és hát biztos a feministák szeretnék ezt a bibliai igerészt kivágni, mert nem értik. Ha végig gondoljuk, amit mond Pál, akkor a legvédettebb helyen a feleség van. Képzeljétek el, fölül van az atya, alatta a Krisztus, alatta a férj, legalul legvédve, háromszoros védelem alatt a feleség. A sátán onnan akarja kicsalogatni a nőt. Lázadjál fel, gyere ki onnan, mert akkor végtelen lesz. Hát kibújik a hármas pajzs alól, végtelen lesz. Minden jegyes oktatáskor el szoktam magyarázni, hogy a férj és feleség egyen értékű, egyen rangú, de a feladatokban alárendeltség van. A feladatokban. És ez a nő védelmében van. A döntések terhét, a vezetésnek a hatalmas terhét Isten a férfi vállaira rakja, és tőle kéri számon. Ez a nő vállán lenne, együtt kell dönteniük, soha nem a feleség nélkül dönthet a férfi, csak a döntés terhét kell hordoznia. Ha azt a nő hordozná, ebbe egy törékeny női lélek belerokkanna, megcsontosodna, és ismeritek a kifejezést, lehet ezen mosolyogni, de csak így tudom visszaadni, a nők elsárkányosodásának a mozgalom. Ez mindig akkor indul be, hogyha egy férj nem tölti be a szerepét. egy férj nem hordozza a vezetésnek és a családnak a terhét, a döntések terhét, akkor átveszi ennek a teherhordásnak a feladatát a nő szükségszerűen, és bele is keményedik. És utána a férfi csodálkozik, hogy hát egy sárkánnyal élek, ez az ő hibája. Higgyétek el, humorosan hangzik, de ez egy bibliai igazság, mai szavakkal megfogalmazva, minden házi sárkány mögött egy szerepét be nem töltött férfi áll, és ez az oka. Úgyhogy férfiak, töltsétek be a szerepeteket. Példát legyetek a családotokban. Hordjátok a terhet, úgy vezessetek, mint aki szolgál. És sokkal magasabban van a férfinak a mérce, sem szokták észrevenni a Biblia olvasáskor a feministák. A nőnek lejjebb van a mérce, hogy engedelmeskedjen, hogy ki ábrázolja az egyháznak a Krisztus iránti engedelmességét. A férfinak nagyobb magasan van a mérce, azt mondja Pál, férfiak úgy szeressétek a feleségetek, hogy Krisztus az egyházat, tehát életét adta érte. A férfinak az a mérce, hogy ja, ha kell, áldozz fel az életedet a feleségedért. Sokkal magasabban van. Voltam már olyan jegyes oktatás alatt, amikor vettük ezt az igét, beszélünk, és hát kicsit felemelte a szavát a mennyasszony, hogy miért kell ő neki engedelmeskedni, és megkérdeztem szeliden, hogy és mondd, mi a könnyebb, engedelmeskedni, vagy föláldozni a másikért az életedet? Egyből visszavonult. Megértette. A férjének magasabban van a mérce. Mert ő Krisztust kell, hogy kiábrázolja. Sokkal magasabban a férfiaknak a mérce. A sátánnak pedig nagyon sok munkája van abban, hogy Istennek a drága rendje ki ne ábrázolódjon egy kapcsolatban, egy házasságban. Mennyi munkát fektet a sátán abba, hogy tönkre tegye a házasságokat. Rengeteg sikeres munkája van sajnos a sátánnak ebben a világban. Abba az irányba, hogy egy házasság nehogy kiábrázolja Isten rendjét, nehogy Isten igéje szerint működjön, hadd menjen tönkre. A sátán gyönyörködik abban, amikor tönkre megy a mi életünk. Hát ne engedjük neki. Figyeljünk oda Isten igéjére. Ne szerez örömet a sátánnak. Szerez örömet Istennek. Szerez örömet a házastársadnak. Érdemes Isten igére odafigyelni. Érdemes Isten parancsaira, mértékére, használati útmutatására odafigyelni. Mert áldást aratunk belőle. Milyen jó dolog áldottan élni. Hát ki az a bolond, aki nem akar áldottan élni? Hát figyeljünk oda. Mert Isten igéje áldásodra, javadra adatott. Hogy élj boldogan. Református hitvallásban van, mert egyedül a többi egyház erre annyira nem figyelt, hogy Isten a földi boldogságot is szeretné, nem csak a mennyeit. Rengeteg egyházban, amikor a boldogságról van szó, akkor az van megfogalmazva a hitvallásokban, hogy itt, itt nyomorúság van, de majd a mennyben. És képzeljétek el, a református hitvallásban az van, ami hitvalló őseink észrevették a Bibliában, hogy hát ez is benne van, hogy Isten az ember örök üdvösségét és földi boldogságát akarja munkája. Így van. Isten munkálkodik, nem csak azon, hogy bemehess a mennybe. Hogy Jézussal kapcsolatod legyen, megtérj hozzá, és utána ez a kapcsolat Krisztussal, ez élő legyen, megmaradjon, te növekedj a hitben. Ez Istennek nagy munkája van. Azon is munkálkodik, hogy boldog legyél. Engeded-e neki. És van ez az ige, ez az 1 Mózes 2.18-as igéje, hogy a férfi aztán elhagyja apját, anyát, ragaszkodik feleségéhez, és lesz a kettő egy testé. És ezt az igét ugye Pál is itt az Efézus 5-ben idézi, és azt mondja, hogy ja, hát én ezt most Krisztusról és az egyházról mondtam. És gyönyörűen ez az ige elmondja azt, amit sok-sok ige is elmond. A Biblia a házasságot hasonlítja Isten és a népe közötti szeretet kapcsolatra.
Nagyon sok helyen a Bibliában a házasság képét használja Isten, hogy kifejezze, hogy mit érez a népe iránt. Egy szerelmes férj a drága egyetlenje felesége iránt. És benne van ebben az igében, hogy mit cselekedett értünk Jézus. Ugye a férfi elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségehez, lesz a kettő egy testé. Jézus Krisztus elhagyta az atyát, elhagyta a mennyet, emberré lett. Mélyrehajolt, kifejezze szeretetét feléd, a népe felé, és benne egyen-egyenként feléd és felém. Ragaszkodik hozzánk, ragaszkodik Krisztus az ő örökké való szeretetével te hozzád, én hozzám, és hogyha beérünk a célba, ezért van az, hogy a világvégés dolgait Jézus nagyon sokszor mennyegzői példázatba mondja el, mert a házasság beteljesedése, az képe az örök üdvösségnek. És ezért mondja azt, hogy is lesznek ketten egy testé, és ebben a metaforában itt Krisztus és mi közöttünk azt jelenti, hogy az igazi kiteljesedése az életünknek az üdvösségben, az Istennel való teljes egységben, harmóniában fog beteljesedni. Sokkal gazdagabban, mint itt lenne egy beteljesedett házasság beteljesedése. De ehhez tudta Isten hasonlítani. Úgy képzeld el az üdvösséget, mint egy szuperházasság beteljesedését az ennedik hatványon. Na, az lesz az örök élet, amikor a vele való szövetséged kiteljesedik. Színről színre láthatod az Urat, aki szeret, életét adta Jézusban érted, szolgált neked és üdvösséget szerzett, mert ő örökké való szeretettel szeret téged. Ezért hagyta el Jézus a mennyet. Mert szeret. Ezért ragaszkodik hozzád. Ezért jegyezel a Szentlélekkel, hogy majd a felesége légy, értsd ezt metaforaként, veled tölthesse az örökké valóságot. Mit szólsz ehhez? És ma is egy történettel zárom. Ott egy orvos, Richard Seltzernek hívták ezt az orvost. 1987-ben kiadott egy könyvet, Halálos leckék címén. Gyakorlatilag az ő orvosi praxisából egy komoly sebész volt, a történeteket írta le, megható üzeneteket hozzátéve. És van egy történet, aminek az a cím, hogy a csók. Leírja, hogy egy fiatal házaspárnak a feleség feléből vett ki az arcából egy daganatot. És akármennyire is sebészként igyekezett a daganatot úgy eltávolítani, a szája mellett volt ennek a fiatal feleségnek a daganata, akármennyire próbálta, azt mondja, hogy rettenetesen figyelte az izmoknak a hajlatait, a vonulatait, hogy teljesen eltávolítsa a daganatot, át kellett vágnia itt a száj legszínén levő ideget. Nem tudta máshogy megoldani. És ő tudta orvosként, hogy hát ennek az lesz a következménye, hogy ennek az asszonynak a szája görbülete egész életében olyan furcsa lesz, olyan nem jó lesz. Így írta le a könyvében, hogy hát olyan lefele görbült, úgy mint egy ilyen bohócnak, amikor rajzolnak egy ilyen lefele görbülő ajkat. És ott volt, amikor ez az asszony fölébredt a műtét után, ott volt vele a fiatal férje, és végig nézte azt a jelenetet, ahogy ezek egymásra néznek. És tudta az asszony is, hogy hát mi történt, kérdezte az orvos, hogy és ez mindig így marad. És mondta neki az orvos, hogy igen, sajnos mindig így át kellett vágnom az ideget, máshogy nem tudtam a daganatot kivenni. Férje azt mondta, hogy nekem tetszik. És odahajolt, és gyengéden megcsókolta. És leírja az a orvos, hogy ő közelről látta, hogy a férj eltorzítja az ajkát, hogy hozzáillesz-e a felesége ajkához a csókját, kifejezve, hogy a csókuk még mindig a régi. Ugye milyen megható. És tudjátok, ez a történet rávilágít arra, hogy Isten mit cselekedett Jézusban. A bűnben mi ugyanígy eltorzultunk. Megnyomorodtál a bűnben. De Isten elküldte Jézust, aki hagyta, hogy őt is megnyomorítsák a Golgotán. És azért hagyta, hogy kifejezze, hogy a szeretetem még feléd a régi. Kifejezze feléd, hogy szeretlek. Kifejezze feléd az ember feléd, nekem te szép vagy, kell lesz. Hagyta, hogy megnyomorítsák, hozzád igazította az életét, hogy megmentsen, és közölje veled örökké való szeretetét. Mit szólsz hozzá? Ámen. Ráfelelő énekként az ige hirdetése, a 483-as ének 12-es és 13-as verseit énekeljük. Figyeljünk oda a szövegére, a 12-es vers így kezdődik. Bocsássad meg bűneinket, mind a ma nagy veszettséget. Meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, úgy szeretnénk megköszönni, hogy a mi gondolatainkat a helyre tudod tenni a hozzáállásunkon. Mennyit munkálkodsz. Ne olyan szívbeli indulat legyen bennünk, mint a világban. És gondoskodsz arról, Urunk, hogy a te találmányaidról, a te szíved gondolatairól a Bibliából mi ismeretet szerezzünk. És ott van a házasság drága csodája, amiről annyira másként gondolkodik sok ember, de csak azért, mert nem ismeri a te szavadat, tanításodat róla. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígédet elénk adod, és a szívünkbe írod be a te tanításodat. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos dolgot szereztél, mint a házasság, amelyet lejáratott az emberi bűn, de amely csodálatos, hogyha a te mértéket szerint élik. Áldott légy azért, Urunk, hogy gondod van arra, hogy akik odafigyelnek szavadra, azoknak igazi örömet, igazi boldogságot szerez. Áldott légy azért, hogy a te szívednek gondolata, hogy az embernek örömet szerez. Köszönjük neked, Urunk, hogy fontosak vagyunk neked, drágák vagyunk neked. Megható, ahogy Jézusra alkalmazva Pál azt az igét, hogy a férfi elhagyta atyát. Jézus Krisztus a mennyet hagyta el, értünk. Hogy hozzánk ragaszkodjon, hogy velünk közölje a szeretetét. Hogy eljegyezzen, és majd az örökké valóságban vele lehessünk. Áldott légy ezért a csodáért. Köszönjük neked, Urunk, hogy te munkálkodsz hatalmasan. Munkálkodj bennünk, és kérünk az ifjainkért, a fiatalokért, akik ezen a területen talán olyan sok mindent elrontanak. Könyörülj rajtuk, hogy megismerjék igédet, és a te utad, a te mértéked nekik vonzóbb legyen, mint amit a világ kínál. Drágább legyen nekik a tisztaság ösvénye, mint a bűn gyönyörűsége. És fontosabb legyen nekik a szentség útja, mint ennek a világnak hitvány ajándékai. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk a fiainkat, a lányainkat, az unokákat, gyülekezet gyermekeit.
és kérhetünk őértük, az ő boldogságukért, hogy őrizd őket, hogy áld meg őket. Te vezesd őket a párválasztás útján, hogy ne a maguk feje szerint, hanem a te igéd alapján és a te vezetéseden tájékozódjanak, és hozzanak döntést. Kérünk téged az elromlott házasságokért. Hajolj le nagy kegyelemmel, nagy szeretettel. Cselekedd meg szabadító hatalmaddal terveidet, csodáidat. Te gyógyítsd a sebeket. Te építsd fel a romokat. És te könyörülj azokon, akik bűnbánattal keresnek, és kérnek bocsánatot az elrontott dolgokért. Hadd lássák meg, hogy a kegyelem mennyire gyógyító, mennyire helyreállító. Így lépj be a téged hívók életébe. Így cselekedd meg csodáidat mindannyiunkkal. Köszönjük a váltságot, hogy ott a Golgotán, ami bűneink árát kifizetted, hogy aki ebben hisz, annak örök élete legyen. Dicsőség legyen neked, örökkön örökké Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját vigye Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terelted, és könyörüljön terelted. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Az Úr legyen mindannyiunknak, gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 466-os ének első és második versei, majd a himnuszt énekeljük a kivonulás előtt. Először tehát a 466-os ének első két versét, 466-os ének első verse így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem.
Oh,